So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shop alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságírót köszönthetem. Szerbusz, Karesz!
Szerbusz!
Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, javaslom mindenkinek, hogy iratkozzatok fel csatornáinkra, hogy a jövőbe sem maradjatok le a beszélgetéseinkről, hogy megkapjátok a kis értesítést, illetőleg, hogyha időtök engedik, akkor pedig hallgassátok vissza a korábbi beszélgetéseket. És akkor térjünk rá a mai témánkra, ami, hát az az igazság, hogy én úgy gondoltam, hogy mivel nagyon régóta beszélgettünk egymással, mert vagy neked nem volt jó, vagy nekem nem volt jó, de most végre itt vagyunk, hogy gondoltam, hogy az elmúlt versenyeket, tehát itt a Kanadától Barcelona, Ausztria, tehát ezeket a időket idézzük fel így összesítve, de hát olyan dolog történt itt az osztrák nagydíjon, ami kicsikét az én terveimet átírta, mert erről is fogunk beszélgetni, hiszen nem csak szimpla ütközésről van szó, nem csak szimpla kemény hétvégéről van szó, hanem a következményeket és az előzményeket is jó lenne akkor átbeszélnünk. Látunk egy jó hétvégét, láttunk egy olyan sprintversenyt, ahol már talán, hogyha azt veszük, akkor lehetett már érezni, hogy van valami a levegőben, vagy hát lesz valami a levegőben, Verstappen versus Norris.
Hát igen, ez egy egész picit valahogy már úgy érett az utóbbi versenyek folyamán, ugye annyit javult a McLaren is, főleg Norris kezei között, hogy hát gyakorlatilag az egy másodperces ugye Ferrari csillogás, vagy egy versenyes csillogás, ami Monacóban volt, amikor esetleg azt hihettük volna, hogy akkor a Ferrari lesz a kihívója a Red Bullnak, ez teljesen hamvába volt azóta. Viszont a McLaren az hihetetlen sebességgel szó szerint jön előre, és hát gyakorlatilag pariba vannak a Red Bull-lal, olyannyira, hogy a Red Bull csak Verstappen feneke alatt működik jól, mert amit Perez művel az utóbbi versenyeken, hát az gyakorlatilag egy ilyen középmezőnyös teljesítmény, és hát a Norrisban pedig érezhető ez a harci tűz, harci kedv. Végre eljött hosszú-hosszú évek után az az időszak, amikor egy olyan autóban ülhet, ami gyakorlatilag az utóbbi néhány futamot tekintve bármikor jó a győzelemre, ugye Miami-ban meg is volt az első siker, és hát miért is engedné ki a kezei közül a kínálkozó lehetőségeket. És hát ők mind a ketten kicsit hasonló fából vannak faragva, hogy belemennek minden csínbe, minden lukat, minden helyet kihasználnak. Ugye ez a másik nagy matadornak, Sennának volt a mondása, hogy ha ott a lyuk, akkor abba bele kell menni. Tehát, hogyha ott a hely, hogyha csak 2 centi is van jobb vagy bal oldalon, akkor is ott van. Aztán az már más kérdés, hogy az a 2 centi tényleg ott van-e, meg az ellenfél mit gondol és merre mozog. Ugye hát ez, erről szólt ez az ütközés is most Spielbergben. Igazából én azt gondolom, hogy nyilván a két pilóta számára ez egy kudarc volt a végeredménybe, de nekünk nézőknek sokkal izgalmasabbá válhat a bajnokságnak a következő szakasza is ezáltal, hiszen nagyon föl van paprikázódva a hangulat, mindenki mondja a magáét, de aztán majd a pályán kell megint megmutatni, hogy mi a helyzet, és Silverstone ezért nagyon jó alkalom lesz erre.
Igen, ebbe igazad van, hiszen kaptunk egy gumicsontot, tehát végre megint a pályán történő dolgokra tudunk figyelni. Hála jó Istennek, viszont teljes mértékben osztom a gondolataidat, amióta Lando Norris megkapta az első győzelmét, megszerezte, azóta mint hogyha vérszemet kapott volna, és megy, űzi, hajtja előre magát, és bizony ott van Verstappennek a hátsójában, úgyhogy ez, ha folytatódik továbbra is ez a sor, mint ahogy a McLaren továbbra is jobban tud fejleszteni, mint a Red Bull, akkor még azért komoly csatákat és komoly izgalmakat rejteget magában ez a szezon, hiszen pontosan ugyanaz történik, mint amit tavaly is láttunk, hogy van egy Red Bullunk, ami lehet, hogy nem annyira kiemelkedő technikailag, mint amit látunk a pályán, de hogyha megnézzük a csapattársak közötti különbséget, akkor megint azt a konklúziót tudjuk levonni, hogy ez a Red Bull ezzel a Verstappennel kiemelkedett, és hát van a Perez, aki hát ott van, ahol van. Van egy McLarenünk, ami ott van, ahol van, de egy Norrisnak köszönhetően egy fokkal magasabb szinten van, viszont az a Piastri, aki mögötte van, ő közöttük nincs akkor nagy szakadék, mint ilyen szakadék volt, ugye az fent említett Red Bullok között, hiszen azért mégis így volt egy csat, egy Oscar Piastri csak be tudott jönni a második helyen, ami egyébként meg egy negyedik hely lett volna. De most maradjunk továbbra is itt Ausztriában. Semmi más nem látunk vasárnap, mint amire már régóta vágyunk, egy férfias csatát, mondjuk amire nem vágyunk az az, hogy ütközzenek, és akkor utána a fent említett gumicsont ott legyen, és akkor mind a két tábor tépje magát. De ez a hétvége, ez úgy tartogatott valamit itt a levegőben. Ugye volt egy sprint versenyünk, ahol már a Norris már próbálkozott, illetőleg hát ez csúcsosodott ki igazából vasárnapra, és lett egyre keményebb és egyre keményebb, és mindkét fél részéről azt kell, hogy mondjam, hogy már vagy az optimizmus határát súrolta, például, hogy Norris is próbált egy párszor bevetődni, vagy hát a szabályosságnak a határát súrolta, aminek a vége ugye az lett, hogy volt egy csat, és ugye előtte pedig hát például Verstappen többször is mozgott a védekezés közben, és hogyha már csak Ausztriára koncentrálunk, akkor mondjuk Charles Leclerc is tudna mesélni arról, hogy milyen is volt a múltban korábban egy olyan ütközés, aminek mondjuk Leclerc esetében nem az lett a vége, hogy akkor bemegy a boxba, és akkor vége a dalnak, hanem azért még ő tovább tudott menni.
Hát igen, ugye itt két dolgot gondolok etéren. Egyrészt ugye nagyon le van szabályozva minden a mai Forma 1-be azért, tehát ezen lehet tényleg napokig vitázni, hogy ez kell-e vagy nem kell, hogy hány kerékkel hagyhatja el a pályát, meg hol legyezhet, hol nem legyezhet. Ez a mai Forma 1-nek a része, punktum, és hát az ilyen szabályok vannak, akkor ezeket mindenkinek be kell tartani. Hiszen úgyis ott ülnek a Forma 1-es varrszobában a bírók, és azonnal mindent észrevételeznek, és hát ugyan, amit már ezerszer megtárgyaltunk, hogy felettébb szertélyesen ugyan, de osztogatják a büntetéseket. Másrésztől meg a pilóták, hát azt tudjuk, hogy ők ilyenkor egy teljesen más dimenzióban vannak, és hiába dumál nekik a fülükre a versenymérnök, sőt adott esetben akár a csapatfőnök, hogy mit csináljon, meg óvatosan, meg ráérünk még, meg vegyél vissza, meg melyik kanyarba. Ők azért olyan adrenalin szinten művelik ezt a mesterséget abban a másfél órában, amit tart egy nagy díj, pláne, hogyha az élen csatázik, és ott érzi a győzelemnek a szagát szinte, hogy mindent fölülír, és ráadásul olyan gyorsan történnek a dolgok, tehát valószínűleg ez az, amit mi elképzelni se tudunk, hogy amikor 190-nel meg 270-nel mész, ott a másodperc töltvétének és a töltvéte alatt történnek dolgok, és sokszor szinte nem is észtel, hanem tényleg ösztönnel, meg mindenféle egy 20. érzékkel döntenek ők is arról, hogy most jobbra mozdul, balra mozdul, székezem, vagy még egyet belenyom a gázba. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, akár egy vagy két másodperc is, ami aztán ugye eredményezhet, vagy egy győzelmet, vagy egy ütködést. És ilyen szempontból, hát utólag ezt persze lehet nagyon szépen hosszan taglalni, de mi, akik sose voltunk ilyen szituációban, ez igazából nagyon kívülállók, akármennyire is gondoljuk azt, hogy ismerjük a Forma 1-et, meg a Forma 1-es pilótákat. Ezen a ilyen magasságban nyilván nem ismerjük őket, de hát ők is emberek, meg rájuk is szabályok vonatkoznak, tehát ezeket mind ugye egy nagy kondérba kell összefőzni, és hát a végén mégiscsak egy nagy díj eredménye az, hogy egy kicsit sem nyerte meg ezt az osztrák nagy díjat, van egy nevető harmadik, ugye George Russell személyébe, és hát most így összeszeregettem egy kicsit a gyorsan az emlékezetemből, hogy azért, ha nem is túl sűrűn, de azért volt egy pár érdekes hasonló szituáció, talán ugye a legemlékezetesebbek 30 évvel ezelőttről immáron, ugye a Schumacher Demon Hill közés, ahol egy egész VB-t mindölt el, ugye, vagy a még egyszer Schumacher Demon Hill Silverstone-ban 95-ben, amikor a Johnny Herbert lett a nevető harmadik, vagy akár a Schumacher kultárnyit közé Spában, ugye, ami a Jordan első sikerét hozta. Tehát ilyenek időről időre előfordulnak, pont amiatt, amit az előbb próbáltam összefoglalni, hogy ez egy rendkívül intenzív és hihetetlenül gyorsan lezajló eseménysor, egy ilyen előzés vagy előzéskísérlet, ami aztán hát végződik, ahogy végződik, és most így végződött. Még egyszer mondom, én szerintem ez a versenynek is, meg a bajnokságnak a következő szakaszának is jót fog tenni.
Említetted ezt a pillanat versus ösztön dolgot, és szerintem erre koncentráljunk rá egy kicsikét, mind a két pilótát megvizsgálva. Kezdjük először Max Verstappennel, jó? Max Verstappen ezen a hétvégén ismét szorult szituációban találja magát. És igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, ismét azt a Max Verstappent láthattuk, aki mind támadás és mind előzéskor nagyon súrolja, vagy akár át is lépi a szabályosság határát. Mondjuk erről igazából, ha csak a közelmúltat nézzük, Lewis Hamilton tudna nagyon-nagyon sokat mesélni, hogy mi történik akkor, amikor előzés közben szorítják le őt a pályáról, lásd Imola rajt után, ahol ugye belső, ugye ketten fordulnak ugye egyszerre a kanyarba, és akkor Hamilton egyszer csak a pályán kívül találja magát azért, hogy elkerüljön egy ütközést ugye a Tamburellóba.
De a 21-es nagy
éjjel. Pontosan, és most csak 21-re koncentráljunk, mert például pont azt akartam mondani, hogy védekezés közben is azért, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam az előbb is, már túlon-túl átlépő a határt, és ebben az esetben ugye Brazíliában az történt, hogy védekezés közben a Verstappen a hármas kanyarba nagyon-nagyon komolyan és nagyon-nagyon nagy távolságra kiszorította Hamiltont a bukótérbe. És ez a kettő ez elég sokat elmond, hogy itt ez ösztön, vagy a pillanatheve lehet ebbe benne, mert ez a nagyon-nagyon nagy kérdés, mert hogyha ez ösztön, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy ez a személyiségéből fakad, akkor ezek olyan pillanatok, amit hát legyalulni azért, hogy valahogy vissza legyen szorítva a szabályok közötti keretbe, azért egy nagyon komoly munka.
Hát igen, ez egy kicsit most ugye szöget üthet sokak fejébe, hogy az utóbbi két évben elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a Verstappennek benőtt a feje lágya, meg mennyivel érettebben versenyzik, ami ugye könnyű volt a számára, hiszen a pole position-ből elindult és megnyerte a futamot. Tehát nem került nagyon olyan szituációba, vagy nagyon ritkán, amikor ő igazából harcolnia kellett volna a helyezésekért, pláne a győzelemért. És jó, tényleg szenzációs futamokat is produkált, amikor ugye valamilyen edzésbeli gigszer után 10. vagy 14. helyen volt, mint mondjuk a Magyar Nagy Díjon is, és de olyan jó autó volt alatta, hogy hát gyakorlatilag állva hagyott mindenkit, és hiába szeretett volna bárki harcolni vele az adott pozícióért, egyszerűen szóba se jött, hogy hátul tartsa. Most, amikor ugye megint ugye Hamilton el is ugye eléggé fej-fej mellett zajlott az a 21-es szezon, most megint abban a helyzetbe került, hogy komoly kihívók vannak, hát legalábbis egy jelenleg, ugye a Norris esetében, ilyenkor, mintha előjönne most ilyen csúnyán fogalmazva az ő valós énje, hogy kényelmesen bevinni a kocsit az első helyen a győzelemig, az is teljesítmény alapvetően, hiszen eleve egy Forma 1-es autót vezetni nem kis teljesítmény, de hát őket ezért fizetik, és nem is rosszul. Amikor ugye már érzi ezt a fajta veszélyt, vagy lehet, hogy ez adjúzom Isten valamiféle bizonytalansága részéről, hogy most mi lesz. Hogy, és annyira nem bír veszíteni és kikapni, meg utána pláne nem tudja elviselni a kudarcot, pláne nem beismerni, ha esetleg hibázik, hogy ez valamiféle ilyen vadhajtás az ő versenyzésében, és valószínű, hogyha ez a McLarennek ez a menetelése folytatódik, és hát most a Norris pláne vértemet fog kapni, ugye már elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogyha nem kér bocsánatot a Verstappen, akkor vége a barátságnak, stb. Mert ugye egy VB címér, hát nem lehet baráti. Tehát valószínű, hogy a 60-as évek, amikor ugye ezek az emberek főbe-főbe együtt voltak, és ugyan versenyeztek a pályán, de együtt jártak moziba, meg együtt laktak különböző szállásokon, az már nagyon rég volt, és itt olyan nyomás van a csapatokon, a pilótákon, a szponzorok részéről, mindenfelől, hogy egyszerűen a haverkodás nem fér bele, és ha a pályán szétszeded a másikat, akkor utána az autón kívül se, akkor is szóval mosolyszünet lesz belőle, legalábbis szünet, de lehet, hogy egy életre összevetnek, mint annak idején mondjuk rossz észrebben.
Említetted Lando Norrist, ott is azért majd fölmerül valami hasonló kérdésem, de még mindig koncentráljunk Max Verstappenre. De egy picikét menjünk tovább ezen a helyzeten, mert Andrea Stellának volt még talán pont a verseny után egy nagyon figyelemre méltó és gondolkozásba ejtő nyilatkozata. Ugye Andrea Stella azt mondta, hogy ez a következménye annak, ugye, hogy nem regulázták meg a Verstappent, és így azért, hogy a büntetések elmaradtak, vagy csak mit tudom én, volt egy fejrázás és egy elnyebenye, így kvázi időzelbe téve elkanászodott.
Hát benne lehet ez is, persze. Tehát, hogyha ő tudatában van annak, hogy nagyon súlyos büntetések jönnek súlyos hibákért, akkor nyilván legalább a hátsó agyában ott van a gondolat, hogy az jó vigyázni, meg ugye, hogyha vannak ezek a mindenféle büntető pontok, hogyha ezeket ugye kicsit következetesebben és szigorúbban osztogatnák, akkor lehet, hogy ezeket a vadhajtásokat, ahogy mondtad, azért le lehetne nyesegetni. És hát kétségtelen, hogy amikor érkezik egy ilyen szuper tehetség a Forma 1-be, mint a Verstappen, azért fel tudjuk sorolni egészen még a Toro Rosso-s évétől kezdve, hogy azért ő elég sok minden olyan kalamajkában benne volt, amik nem feltétlenül az ő imidzsét polírozták, de hát ez majdnem minden nagy pilótával azért előfordult, hiszen folyamatosan a határokat feszegetik, a saját határaikat, az autójét is természetesen, és hát ezekben olyan hihetetlen mérvű önbizalom és ego működik, hogy igazából el se tudják képzelni, hogy nekik ne járna egy bizonyos szituáció, egy hely, amit kigondol, és ugye még egyszer visszautolok arra, hogy minden rettenetesen gyorsan történik, tehát a másodperc öt része alatt kell mindig elhatározni, hogy most ezt csinálom, vagy azt csinálom, és utána nincs vissza a út, mert ugye mozog a másik autó is, a sajátom megvisz engemet 230-tal mondjuk, tehát ezeket nehéz kizárni, vagy így az okoskodásból kizárni, de tény is való, hogy aki túl sokat hibázik fiatalon, és ez nem lesz szankcionálva valamilyen módon, akkor pláne amikor már háromszoros világbajnok, hogy akkor ugye nehezebben büntet a stewardok sereget. Láttuk azért Hamiltonnál is, amikor már x-szeres bajnok volt, akkor ő is elég sokszor megúszott kisebb-nagyobb kihágásokat ennyivel vagy 5 másodpercekkel, amikkel még simán hazajött akár győztesként a célba. De hát tény is való, hogy ezekkel valamit kezdeni kell, pláne hogyha most esetleg ez a háborúskodás el fog durvulni, akkor mindenképpen nagyon okosan és bölcsen kell majd a bíráknak hozzányúlni ez a témakörhöz, mert azért oké, hogy most mindezt egy-két defekttel megúszták a dolgokat, de egy ilyen összecsapódásban azért lehet nagyobba is.
Akkor most térjünk át ebben az esetben, és csak ezt az esetet vizsgálva, Lando Norrisra. És ugye itt is ugye említetted azt, hogy a Miami-ban megszerzett győzelme óta, és ezt láthatjuk is a pályán, ez a fiú, ez jobban harap. Átlépte azt a falat, ami előtte tornyosult, és amivel ugye állandóan piszkálták, hogy na mikor nyered meg az első versenyedet, megnyerte az első versenyét, és megy előre. Azzal, hogy a McLaren előrelépett, és Lando Norris megszerezte az első győzelmét, azért most itt már egy olyan Lando Norris-t láthatunk, aki gyerünk, menjünk előre, ha kell, akkor kihozok ebből az autóból és magamból 110%-ot. Benne lehet-e ebben az ütközésben, és csak erre az ütközésre koncentráljunk még mindig, hogy azáltal, hogy győzelmet szerzett, sokkal motiváltabb lett, nem kockáztat esetleg többet, mint amennyit ezt az autó és ő maga elbír, illetőleg itt is jön az a kérdés, mert láttuk, ha csak ezt a hétvégét nézzük, hogy Lando Norris talán egy picikét túl optimistán hajtott, ért oda a rémusz kanyarhoz, ugye a hármas kanyarhoz, és ez a kérdés szintén az, hogy vajon ezek a komoly előzési próbálkozások, amik sokszor egyébként a bukótérbe végeztek, hogy ez vajon a pillanatheve, vagy pedig neki is a személyiségéből fakad?
Hát ez is egy ilyen összetett dolog alapvetően. Ugye az első győzelem az tényleg a legtöbb pilóta, főleg a nagy pilóták számára az egy abszolút vízválaszt, tehát nagyon jól emlékezheti, hogy én emlékszem rá legalábbis, hogy egy Nigel Mansell, akit meg elkönyvelt mindenki egy ilyen kutyaütőnek, hogy úgy se viszi majd semmire, megszerette az első győzelmét 1986 végén is, utána egészen más pilóta lett belőle, és ment, mint egy rakéta. Vagy akár Mika Häkkinen, amikor végre meg tudta nyerni azt a nyomorult heredi nagydíjat, ugye 97-ben, utána két VBC még meg se állt. És a Norris esetében ugyanez a helyzet, ráadásul ugye ő is érzékeli, meg hát ő van benne aztán igazán, hogy az autó is egyre jobb, és egyre inkább a kezére játszanak a fejlesztések. Nyilván úgy érzi, hát miután megint a győzelem ízőt, és hogy egy Verstappennel harcolhat, adott esetben még az se kizárt, hogy akár a VB címért az idei szezonban. Persze, hogy ez minél jobban motiválja és ösztökéli. Na most ez az, amit ugye ez a híres a mondás, hogy hát meg kell próbálni, mert ezért vagyok Forma 1-es pilóta. Hogyha sikerült volna neki csont nélkül, akkor mindenki ugye el van ájulva, hogy milyen fantasztikus előzés és egy zseni. Hát most ez nem sikerült. Ilyen ugye azért van, mondjuk. Nem tudom, milyen átlagot lehet egy ilyenbe számolni, de biztos, hogy egy 10 hasonló manőverből 2-3-4 ugye valósul van, ami meg sikeredik, és hát ezt kell majd aztán, hogy még tovább érjen. Nagyon fiatalok még mindig, hát ugye Verstappen már egy kicsit azért idősebb, meg Stoma 10. szezonját tölti a Forma 1-ben, de Norris se új fiú már, csak a szituáció új számára. Tehát ugye azt kell egy kicsit az ő esetében, hogy is mondjam, csak egyrészt a javára írni, vagy egy kicsit elnézőbben nézni, hogy ő most van először ilyen helyzetben, hogy nyerni tud. Ez ugye korábban talán ugye egyszer fordult elő az orosz nagydíjban, amit aztán végül elbukott az eső miatt, de az, hogy ő konstans versenyről versenyre úgy érkezhet meg, szinte bármelyik pályára, most már azt látjuk, hogy ő az első számú kihívója Max Verstappennek, ez azért egy hatalmas bónusz az ő számára, és persze felelősség is. Nyilván milliószor átbeszélik a különböző briefingeken, hogy mi legyen a taktika, aztán a verseny úgyis többnyire fölülírja ezeket a dolgokat, és akkor mondják a fülére az okosságokat. Ugye ő tőle is elég sokszor halljuk azt bejátszani, hogy hagyjatok békén, tudom, mit csinálok, gotvet rálni szeretnék, ne mondjatok már ilyeneket. Tehát ő azért eléggé öntörvényű pasi ahhoz, vagy srác egyelőre, hogy nagyon is tisztában van egyrészt a saját képességeivel, de még lehet, hogy nincs azon a bölcsességi vagy érettségi szinten, hiszen honnan is lenne meg hozzá a tapasztalata, mert most került bele ebbe a szituba, hogy a győzelemért tud harcolni versenyről versenyre. Tehát ezt a saját bőrén, illetve jelen esetben a saját kárán kell megtanulnia, hogy hogyan kezeljen ilyen szituációkat.
Te figyelj, hogyha már itt említettél a múltból versenyzőket, Sennát, Mihály Schumert vagy Häkkinent, a következő kérdésem előtt én egy kicsikét pontosan a múltban történő gigantikus pilótákat szeretném valahogy összehozni a jelenlegi említett két pilótával. Ugye Sennára azt mondták akkor, hogy ő az új generáció tagja, hiszen olyan dolgokat tett, vagy úgy készült föl a versenyekre, ahogy senki más. Michael Schumacherre is azt mondták, hogy na, ő már az új generáció tagja. Lewis Hamiltonra is ugyanezt mondták, akkor, amikor ugye belépett a Forma 1-be. Most jövök erre a két gyerekre. Szelecki Ádámmal is, ahogy beszélgettük, ezt is vissza tudjátok hallgatni a múltban. Hogy például Szelecki Ádám mondta azt, hogy igen, kérem szépen, itt van ez a Verstappen, itt van ez a Norris, itt van ez a Charles Leclerc, akik az új generáció tagjai, azáltal, hogy vége van a versenynek, hazamennek, elindítják a Twitch-en a csatornáikat, ahol lehet látni azt, de ők akkor leülnek, és akkor még akkor játszanak. Verstappentől is lehetett ilyet hallani, hogy oké, rendben van, itt van a versenyhétvége, de a versenyhétvége alatt is egy csomót játszottam. Tehát nem lehet az, hogy ez az új online generáció egy olyan fordulatot hoz a Forma 1-be, hogy a játékoknak köszönhetően megkockáztatnak akár olyan dolgot is, ami mondjuk az online térbe megengedett, de valahogy áthurcolják magukkal a versenypályára. Lásd, kiszorítósdi.
Hát ebben lehet valami, most ez egy érdekes ilyen sportpszichológiai vagy sportszociológiai kutatásnak lehetne a témája, hogy valóban az a fajta mentalitás, amit a mindenféle ilyen virtuális versenyzésbe saját hitel az ember, vagy szokik hozzá, ez még akkor is, hogyha tudván tudja, hogy a valóság mégiscsak más, mint a tévéképernyő, hogy bizonyos helyzetekben ő nem tudja fölülírni, mert ehhez van valahogy hozzászokva, meg már így kódolódott az idegrendszerébe. Jó kérdés, nem tudom, mert lehet, hogy akár a pilótáktól is meg lehetne kérdezni, hogy éreznek-e ilyesfajta veszélyt, vagy tapasztaltak-e saját magukon hasonlót, hogy hirtelen, mintha úgy éreznék egy valós szituációban is, hogy ez csak egy játék, és bármi megtörténhet, és nem lesz belőle probléma. Ugye azért a valóság meg hát bármilyen fájó is, az nem így működik, és ez egy jó pofa felvetés, úgyhogy
hát mert pont azért, amit te is mondtál, leülök, játszok, kiszorítom a másikat a pályán, nincs következménye, amit ugye egyébként tetéz az, hogy a versenypályán sem volt ez megfelelően regulázva. Lásd, amit korábban mondtam, Andrea Stella nyilatkozata alapján. Menjünk tovább. Nézzük meg egy picikét ugye ezt a két pilótát együtt. Ők idáig marha jó barátok voltak. Ahogy vége lett ennek a versenynek, ugye felmerültek jogosan azok a kérdések, hogy ezzel a tettel akkor ugye egy barátságnak vége van. Ezt a Lando Norrisnak is, ugye Verstappennek is föltették, és hát Norris azt mondta, hogy figyelj, ha ő megbánóan viselkedik, és megbánóan tudjuk, tehát leülünk, megbeszéljük korrektül, és látunk benne a megbánást, vagy az elnézéskérést, vagy stb., akkor igen, akkor marad minden zavartalan, de ha nem, akkor viszont akkor kész, vége, ennyi volt. Én erre nagyon-nagyon kevés esélyt adok. De hát ugye volt egy nagy barátság is, Lewis Hamilton és Nico Rosberg. Marha jó haverok voltak. És aztán egyszer csak ott a győzelmi kapu, ott a VB cím lehetősége, és hát ennek a barátságnak Campez Dolores lett a vége.
Hát igen, ez nagyon emlékezetet. Azért nem volt olyan nagyon régen, hogy ne emlékezhetnének még a legifjabb nézők is, vagy rajongók is, az egész Forma 1-es közösség. Hogy ennek ez a dinamikája sajnos. Tehát amikor valaki kisgyerekkora óta gyakorlatilag oké, minden gokartos kisrác azt mondja, hogy Forma 1-es világbajnok akar lenni, de aki aztán tényleg szépen lépésről lépésre el is jut oda, hogy megvalósul az élete egyik álma, hogy Forma 1 pilóta lesz, utána bekerül egy olyan csapatba, ahol a győzelmi esélye is jók, és meg is nyeri az első futamát, meg utána további futamokat nyer, akkor ott hirtelen ugye megváltozik ez az egész, mert lehet, hogy egyszer lesz lehetősége világbajnoksági címet nyerni, és azt minden áron meg akarja szerezni, és akkor nem lehet az jönni, hogy hát itt az én kedves barátom a Max, meg vagy itt az én kedves barátom Lando, és majd akkor majd lesz valahogy is utána megiszunk egy sört, mert ez lehető leggyorsabban az első alkalommal, amikor ilyen közel kerültek egymáshoz, és ugye az volt a kérdés, hogy te vagy én, akkor egyelőre ezt nem tudták eldönteni, mert lett belőle egy ütközés. És ugye ez azért ott lesz mind a kettőikben most már örökre, illetve a következő versenyeken, hogy hát ezzel a figurával azért egyrészt nem olyan egyszerű, meg hát akkor, hogyha ő így, akkor én is úgy, és akkor lehet, hogy mint a Hill Schumacher esetében annak idején meg volt egy pár ilyen összeakaszkodás Prost benne, ugye hát a legklasszikusabb szinte, kész. Akkor itt nem beszélünk többet arról, hogy barátok lennénk, pláne meg az ugye persze van ilyen arany, vagy köpés, vagy bölcsesség, hogy a pályán nincsen barátság, de annak is vannak az fokozatai természetesen, és hogyha egymás után jönnek majd olyan versenyek, ahol esetleg az egyik, vagy a másik köt ki a kavicságyba, vagy a valamilyen nagyobb balesetnek a részeseként nyalogathatja utána a sebeit, hát ez akár el is durvulhat ez a szituáció. Nyilván most a mindkét csapatnak a vezetése, a PR-osok, mindenki azon fog dolgozni ebbe a pár napban, hiszen Silverstone az már hónap után kezdődik a sajtótájékoztatókkal, hogy ezt a szituációt valamennyire lecsitítsák, és lehet, hogy lesznek ilyen pacsizós fényképek, meg összeölelkezés, meg ilyesmi. Ezt se tartom kizártnak, hogy ezt megcsinálják, de amint beülnek az autóba, megint is lecsapják a sisakrostét, a Spielbergi futam fog folytatódni valamilyen szinten.
Maradjunk ennél a hétvégénél, hiszen még mindig van mit a múltból ide görgetnünk és eljutnunk napjainkhoz. Maradjunk a büntetéseknél. Megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy történt, ami történt, a vétkes kapott egy 5-10 másodpercet, az áldozat pedig kénytelen volt feladni a versenyt. És hogyha megint visszamegyünk az elmúlt évekbe, mondjuk legyen csak 2023, amikor például egy olyan incidens történt, hogy amikor a Piastri meg a Lewis Hamilton viaskodott egymással Monzába, a Piastrinak leszakadt az első szárnya, be kellett jönni a boxba, első szárnyat cserélni, ezzel visszaesett a mezőny végére, a Lewis Hamilton meg ezért kapott egy +5. Ilyenből rengeteg
van. Ugyanezt csinálta az Albonnal, ugyanitt telt végbe, ugye, hogy kipörgette, pedig azt a futamot lehet, hogy meg tudta volna nyerni az Albon, és akkor egész máshogy alakul a pályafutása.
Igen.
Hát igen, erre mondtam azt egy kicsit az előbb, hogy amikor valaki már 3-4-5-ös világbajnak, egész biztos, hogy más megítélés alá esik, mint egy kezdő vagy egy egyszeres győztes.
Figyelj, vonatkoztassuk el a világbajnoki címeknek a súlyozását ebbe az egészbe. Koncentráljunk arra a dologra, hogy megint egy olyan szituációt láthattunk, ahol a vétkes kapott egy 5-10 másodpercet, és az áldozat vagy feladja a versenyt, vagy pedig be kell menni a boxba. Hol maradnak azok a büntetések, amikor nem csak az adott szituációt nézik, hanem az adott szituációból fakadó következményeket? Hogy az egyik megy tovább, itt kapott egy 10-est, ugye, 5-ként jött be, 5-ként ért célba a Verstappen, miközben Lando Norrisnak föl kellett adni a versenyt, de ha nem is adná föl, biztos, hogy visszakerült volna a mezőny végére. Mikor változik az a hozzáállás, hogy akkor megnézzük a következményeket is, mert régen olyanra is volt számtalanszor példa, hogy akkor nem átgurulsz a box utcán, hanem egy 10 másodperces vagy egy 5 másodperces stop and go, és akkor megszivattad az egyiket, akkor a másik is szív.
Hát igen, ez a régi vetőparipánk, ugye a stewardoknak a tevékenysége. Ugye a spanyolon volt, vagy Kanadában, amikor ugye a Sainznak volt az a kottanása, és aztán hosszú körökben átvárta, hogy majd jól megbüntetik az ellenfelet, és akkor jelentették, hogy no further semmit se fognak csinálni, és hát akkor teljesen csalódott volt, hogy ugye itt van 2 vagy 3 állandó steward, plusz egy helyi, meg egy váltakozó versenyző bíró, akik hát ugyanúgy emberek, mint a mi valamennyien, és a fene tudja, hogy aznap milyen lábbal keltek föl, vagy kit szeretnek, meg kit nem szeretnek. Ezt nem tudom, hogy ugye elég vaskos a Forma 1-nek a szabálykönyve, és biztos, hogy a büntetésekre vonatkozóra vonatkozóan is hihetetlen sok paragrafus, meg alfejezet, meg cikkely, meg mit tudom én mi. Ugye azért is tart sokszor ilyen sokáig, hogy ottan ők kicsilabizálják, meg aztán visszanézegessék, hogy mi történt. De hogy sokszor nincs köszönő viszonyban se a mezei néző által is szinte egyértelműnek titulálható kihágás, vagy kár, ahhoz képest, hogy milyen típusú szankcióval sújtják. Erre nem tudok mit mondani, írjunk levelet a Domenicali-nak, vagy valami hasonló.
Jó, én azt gondolom, hogy még azért egy utolsó témát vegyünk előre, bár nagyon-nagyon időszűkében vagyunk. Mercedes. Előre léptek, ugye 2022 óta van egy folyamatos sorminta. Mit gondolok ez alatt? Megérkeznek a Forma 1-es helyszínre, csütörtökön jön a sajtótájékoztató, na most aztán előre léptünk, és hú, most aztán nagyon-nagyon ott leszünk mindenkinek a nyakán. Lemegy a péntek, oké, ott vagyunk, tök jó, lemegy a szombat időmérő, hát nem igazán erre számítottunk, tehát lehet...
Nem értik, hogy lehet.
Igen, így van, aztán jön a vasárnapi kvázi egy szomorú vasárnap, jön a hétfő, továbbra is tart a depresszió, kedden jön a nyilatkozat, hogy megvizsgáltuk a hétvégét, tudjuk, hogy mi a baj, és ki fogjuk javítani, és még erősebben térünk vissza, aztán megérkeznek a helyszínre, csütörtökön elmondják, hogy reszkes világ, és aztán jön továbbra péntek, tattara. De most legalább valamennyire sikerült előre lépnie az utolsó fejlesztési csomaga a Montreal óta a Mercedesnek. Bravo!
Hát nyilván nagyon-nagyon dolgoznak, és hát ahogy azt látjuk, hogy ezek a fejlesztési csomagok egy kicsit ilyen lutrik az egyes csapatoknál, hiszen fejlesztésnek hívjuk, de van, akiket hátra visz egyenesen. Lásd Aston Martin mondjuk, több-több ízben már, gyakorlatilag a tavalyi év második felétől folyamatosan visszafele fejlődnek a fejlesztéseikkel együtt. A Mercedesnél meg hát most úgy látszik, ez valamit találtak tényleg, első száj, meg egy-két apróság. Ugye eltévedtem azért meg senkit se ez a győzelem, tehát ez a maga Russell is mondta, hogy oké, nagyon örül, meg tényleg sok elmondják a kötelező köröket mindig, hogy a gyárban, meg mindenhol mindenki nagyon sokat dolgozik, de hát ez egy ajándékba kapott győzelem volt. Ettől függetlenül egy ilyen győzelem hihetetlen erővel bírhat, tehát hogy meg acélosítja az akaratot, még jobban ráhajtanak, ami esetleg eddig még nem működött, ott lehet, hogy kitalálják, hogy hogyan miként tovább. Tehát ez most lehet, hogy egy nagyon ilyen egy nyári fecske lesz ez a Mercedes győzelem, hiszen ugye a legutóbbi sikerük is a 2022-es brazil nagy díj is, akkor azt hihettük volna, hogy akkor újból felszálló ágba lesznek, és hát gyakorlatilag ugye azóta nem nyertek versenyt. Tehát idestóban majdnem két éve, és az a brazil futam az sokkal inkább saját erőből elért siker volt, mint ez a mostani. Ettől függetlenül tény, hogy mondjuk szemben a Ferrarival ők, ha nagyon aprócska lépésekben is, de előre fele haradnak, míg a Ferrari mondjuk a monakói győzelem óta nagyon igyekszik megtalálni megint az 5., 6., 7. helyeket, és hát ez így eléggé furán néz ki, hogy mire váltották azt a magasztos pillanatot, amikor Leclerc megnyerte a hazai nagy díját.
Ha már Mercedes és Ferrari, akkor vajon szegény Lewis Hamilton most vajon mit gondolhat, hogy hát én most ebben a csapatban rendesen ki vagyok szorítva, teszem hozzá egyébként, hogy a Mercedes pontosan ugyanazt a sormintát követi, mint mindenki más, hogyha van egy pilótám, aki jövőre el fog menni, és tudok róla, hogy el fog menni, mert hivatalos a kommunikáció, akkor bizony most nekem miért kéne őt beavatnom, ugyanez megy egyébként a Ferrari-nál Carlos Sainz. Szóval, hogy jó, rendben van, eddig tartott a barátság, te jövőre elmész, akkor most már innentől te nem látsz semmit, mert amit elviszel a fejedbe, azt nem tudjuk tőled elvenni. Bár mondjuk Lewis Hamilton esetében igazából az a hajmeresztő, hogy rendre taktikailag is azért a rövidebbet húzatják vele, akárcsak hogyha a rajtoknál a stratégiai baklövéseket, tehát mit tudom, mindig a Hamilton kapja a rosszabb kereket, stb., azt akkor old meg, ahogy tudod. De vajon most Lewis Hamilton mit gondolhat, hogy na, kezd észhez térni a Mercedes, és én most megyek el, na, akkor most már azért a Ferrari azért már jelent, tehát még mindig előrébb van, mint a Mercedes, én viszont jövőre megyek hozzájuk, de most éppen nincsen előttük, mert ugye korábban azt beszélgettük, hogy ebben a helyzetben Lewis Hamiltonnak semmi veszíteni valója nincsen, hiszen a Mercedes sincs abban a formában, amit megszokhattunk tőle, és a Ferrari sincs ott, ami, ahova meg várjuk őket már nagyon-nagyon régóta, tehát igazából neki nincsen rizikója, átül a Ferrari-ba, azt hát, ha ott majd, akkor majd neki összejön valami, de milyen nehéz szezonja lesz most Lewis Hamiltonnak, hogyha már itt a szezon első harmadába már elősen egy mellőzött egy személy. És azért most már azért a Toto Wolff is azért csak oda szúrogat, nyilatkozgat, a Hamilton is azért most már nem veszi elő, nem mutatja a világ felé azt, hogy én mennyire boldog vagyok ennél a csapatnál, és hiszek benne, és csinálom, hanem most már ő is kimondja azt, nem csak magára, hogy most fogalmazott Spielberg után, hogy hát nem voltam túl jó, hanem most már azért csapatnak is csak-csak odaszúr. Azért ez még egy nagyon nehéz év lesz Lewis Hamiltonnak, és még azért látni fogunk ott szerintem egyes más, meg hallani.
Hát ezzel neki számolnia kellett, azért nem hülye gyerek teljesen, hogy amikor már az év eleje előtt ő bejelenti, hogy ott hagyja az istállót, hát akkor az egy kicsit ugye lehervasztja az arcokról a mosolyt, és ugye ott van egy nálánál jóval fiatalabb csapattárs, aki megmarad, hát teljesen logikus, hogy kire tesznek ugye a csapatnál, már mind nem úgy, hogy tesznek rá, hanem hogy itt favorizálnak. Ugye a Sainznál egy kicsit annyiból más a helyzet, hogy hát ő messze menően nem az ő döntése volt, hogy ott hagyja a Ferrari-t, hanem kirakták a szűrét épp a Hamilton miatt. Ettől függetlenül nyilván igaz az, hogy a jövő évi fejlesztéseknek a fontos kulcsszavait már nem fogják az orrára kötni. Bár egyelőre ugye még csapata sincs szegénynek, úgyhogy nem nagyon tudja, hol elsütni majd esetleges információkat. Hát minden esetre a Hamilton helyzet így, hogy most ugye két év után nyertek újra, és az megint nem ő, hanem a Russell, nem könnyíti meg a helyzetét semmiképpen se. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy valószínűleg szeretne úgy távozni a Mercedes-től, hogy mondjuk még egy futamot nyer, búcsúzóul, amikor. De azt azért nehezen tudom elképzelni, hogyha adódna egy olyan szituáció, amikor mondjuk a Red Bullok meg a McLarenek nincsenek valahogy már a térképen, és a két Mercedes megy az élen, és a Russell vezet, hogy megkérnék, hogy ugyan már enged Lewis előre, hogy egy szép győzelemmel búcsúzzon a csapattól, tehát erre már ő nem számíthat. Ezt neki kell valahogy kibrusztolnia, hogyha egyáltalán összejön még, egyáltalán nem biztos. Aztán hát, hogy mit kezd még az hátralévő 13 vagy hány futammal, az egy jó kérdés, mert azért a Mercedes teljesítménye valóban egy kicsit hullámzó. Lehet, hogy most két-három versenyen át megint jók lesznek, aztán visszacsúsznak, de hát ezt nehéz megmondani.
Nem örülök annak, hogy már megint belefűzöl a mondani valódba olyat, ami egy újabb gondolatot és egy újabb kérdést vett föl bennem. Úgyhogy ugye korábban azt mondtam, hogy na jó, akkor itt a vége, fuss elvére is csak a Mercedes, lezárjuk. Nem, mert említetted ezt a Ferrarit is, Sainzot, aki hát most pont a legjobb arcát mutatja, és mindenki azt mondja, hogy a gyerekek, hát miért kell elengedni ezt a Sainzot, akit egyébként az elmúlt szezonokban viszont hát rendesen elpáholt csapaton belül a Leclerc. És itt, és hát hogy ráadásul a Sainznak még nincsen pozíciója, tehát nehogy a végén új helye, tehát nehogy a végén az legyen, addig várom, amikor két szék közül a pad alá esik, valami megoldás majd biztos, hogy lesz neki, ami lehet, hogy csak átmenetileg rossz, és lehet, hogy csak ugródeszkának használja az egészet. De viszont látunk egy Charles Leclerc-et, amivel megint kibabrált a Ferrari, vagy ő maga rossz gombot nyomott meg, tök mindegy, de ugye folyamatosan azt látni, hogy a saját csapattársa, akinek az órára már, ahogy mondtad te is, nem kötnek semmit sem, de mégis el tudja páholni csapaton belül. Itt van egy Charles Leclerc, akin megint azt látom a tekintetében, hogy te jó atya úristen, tehát ez valami borzasztó, ez az év, ez már megint esélytelen vagyok, lehet látni a tekintetébe azt, hogy leadom a nyilatkozatot, utána vigyenek el a vadászhoz, az lövessenek le, mert igazából semmi veszteni valóm nincsen, mert ez borzalmas. Itt van az a Charles Leclerc, akit egy hatalmas nagy ifjú titánnak láttunk, aki leverte Sebastian Vettelt, mint vaka poharat, és jött, és mindenki el volt tőle ájulva. Ez most már nem az a Charles Leclerc, vagy kihunyt a fénye. És most jön egy Lewis Hamilton, akire először azt mondtuk, hogy hát figyelj, jön a Hamilton a Leclerc mellé, hát figyelj, megeszi reggelire. Én ezek után már erre nem mernék megesküdni.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy jövőre ki fog kit megreggelizni a Ferrari-nál. Egyrészt ugye kell hozzá egy ennél jobb autó, mert ugye itten voltak megint felcsillanó remények az év elején, főleg a monakói győzelem. De utólag ugye visszagondol az ember, az a monakói győzelem azért az Monakó, tehát ahol te nem tudsz előzni, elindulsz az élről, és hát a klasszikus recept bejött. Tehát az már csak, hogy ez egy Ferrari-val történt, és egy hazai pilóta, ugye az csak a haba tortán, de hát ilyen monakói futamokat azért láttunk egy párat az utóbbi 20-30-40 évben, hogy aki az élről indul, és nincs gigszer, akkor az meg is nyerje a versenyt. Tehát ilyen szempontból én nem akarom kisebbíteni az érdemeket, de nem a valós erős sorrendet tükrözte, és nem véletlen, hogy amint ugye ott hagyták Monakók, se előtte nem voltak különösebben pengések, és hát amit azóta ugye produkálnak Kanadában, Spanyolországban, meg itt Szentvégben, vagy Spielbergben, hát ez minden csak nem egy világbajnoki forma, és az az elszűkülő tekintet, amit te is lát, meg nyilván mindenki, hát ez pont ennek szól, hogy itt volt egy halvány remény, amikor lehet, hogy arra az egy napra, vagy arra az egy hétre, amikor ott a dicsőségbe küldözött Leclerc is elhitte, hogy ebből még lehet valami, de ez a három futam most bebizonyította, hogy 2024 az vége, tehát nem tudnak már valószínűleg olyat kitalálni, vagy az tényleg valami nagy csoda kell legyen, hogy visszajöjjenek erre a szintre, hogy most, hogy így beelőzött simán a McLaren, és tényleg ők a Mercedes-szel vannak úgy egy kicsit, de hát jelen helyzetben még a Mercedes is jobb náluk, hogy ezzel szerencséjük, hogy a Perez ilyen gyatrán teljesít, meg visszaesett az Aston Martin a tavalyi szereplésükhöz képest, mert hát még csúfabbul néznek ki a dolog, mint most.
A francia emlegeted az Aston Martint, de leállítom a gondolataimat, mert ugye az a probléma, tehát, hogy igazából napestig tudnánk beszélgetni a Forma 1 jelenlegi helyzetéről, plusz, hogyha még belekeverjük a múltat is, úgyhogy én most behúzom a kéziféket, és akkor most leállítom a beszélgetést. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai napot, hogy végre tudtunk egymásra időt szakítani, és tudtunk egy jót beszélgetni, aminek a kedves hallgatókák pedig be tudnak csatlakozni. Nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, a hallgatóknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ha bármi kérdésetek, gondolatok van, azt elküldhetitek nekünk e-mailbe, az info@gpshow.hu-ra, vagy akár a Facebookon a Messenger üzenetbe. Úgyhogy köszönöm mindenkinek azt, hogy itt volt. Karesz, neked is, kedves hallgatóknak is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Szevasztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!